Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a online húsvéti istentiszteleten. Először a mai üzenetemnek az alapigéivel kezdeném. Ez az ige az 1 Korintus 5. rész 7. verse. Tehát 1 Korintus 5-7. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. Eddig az ige. Az eredeti nyelven, ugye a magyar fordításban több felé húsvéti bárányt olvasunk, de az eredeti nyelven a páska bárány kifejezés használja az író. Elgondolkodtam, hogy mennyivel könnyebb volt a 80-as években Kovács P. Józsefnek vagy Kertész Zsuzsának, amikor köszöntötte a nézőket, mert egyszerűen csak annyit kellett neki mondani, hogy köszöntöm a kedves tévénézőket. A mai nap, hogyha minden igényt ki akarnék úgymond elégíteni, hogy mindenkit köszöntsek, akkor a köszöntésem valahogy így hangzana. Köszöntöm a kedves tévé, számítógép monitor, laptop, notebook, iPad, iPhone, okosóra, álmodjunk nagyot, projektor és stadion kivettő nézőit. És biztos vagyok benne, hogy több mindenkit kihagytam a sorból, több eszközt. Mondhatjuk erre, hogy mekkorát változott a világ 30-40 év alatt. Én, amiről szeretnék a mai nap beszélni, az egy olyan világ megrendítő változás, ami 2000 évvel ezelőtt történt. A mai üzenetnek a következő címet adnám. Húsvét, a beteljesült páska. Ahogy a keresztények számára a legfontosabb ünnep a húsvét, úgy a zsidók számára is a legfontosabb ünnep a páska Pészák ünnepe. A Pészák szó jelentése elkerülés. Ugye tudjuk azt, hogy a zsidókat elkerülte, majd mindjárt megbeszéljük, hogy miért, az egyiptomi 10. csapás, ami ugye minden elsőszülöttet ért. Így vált számukra ugye ez a szabadulás ünnepévé, mivel miután elkerülte őket ez a csapás, a fáraó igazából ennek köszönhetően volt az, hogy elengedte Izrael népét. Nekünk keresztényeknek ugyancsak a szabadulás ünnepe a húsvét, mivel ezen a napon Jézus Krisztus halála által és feltámadása által elhozta nekünk a bűnből való szabadulást. Úgy gondolom, Istennél nincsenek véletlenek, ahogy az sem véletlen, hogy ez a két ünnep, a keresztény és a zsidó ünnep egy napra esik. Éppen ezért szeretnék néhány részletet kiemelni a Pészák vagy Páska ünnepéből, amin keresztül megnéznénk, hogyan teljesültek azok be Jézus Krisztus által húsvétkor. Mint tudjuk, a 2 Mózes 12-ből, ahhoz, hogy elkerülje Izrael népét a 10. csapás, ki kellett választaniuk egy egyéves hím bárányt, amelyet már 10-én, tehát Nisztán hónap 10-én magukhoz kellett venni, majd 4 nap múlva meg kellett ölni ezt az állatot, a húsát tűzön megsütni, megenni, illetve a vérét az ajtófélfákra hinteni. Ajtófélfákra, illetve a szemöldök fára hinteni. Honnan tudjuk, hogy Jézus Krisztus volt az a páska bárány, és hogy ez az áldozat már Jézus Krisztus világ megváltó áldozatára mutatott előre. Ez nagyon egyszerű, mert onnan tudjuk, hogy a Biblia egyértelműen kijelenti számunkra. János evangéliuma 1. rész 29-es vers. Másnap János látta, hogy Jézus hozzájön és így szólt. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Az akkori zsidóknak nem kellett magyarázni ezt, mert nagyon jól tudták, hogy mi az a bűnökért való áldozat, hogy miért a bárány a bűnökért való áldozat. Pál is bizonságot tesz róla, ugye az alapigénk is ez volt, hogy takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már feláldoztatott. A Jelenések könyvében most figyeltem meg, hogy többször szerepel a bárány szó, mint bárhol a Bibliában, és ugye ezek is egyértelműen Jézus Krisztusra utalnak. És így szóltak hatalmas hangon. Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Jelenések könyve 5:12. Egyszer Spurgeon, ugye a híres prédikátor, az angliai kristályparotába készült egy Isten tiszteletére. Előző nap elment, hogy felmérje a terepet, megnézze az akusztikát, hogy hol helyezik el az emelvényt, és ahhoz, hogy kipróbálja ezt az akusztikát, beállt az emelvényre, és hangosan elkiáltotta magát. Lássátok meg az Isten bárányát, aki elvette a világ bűneit. Mit sem tudott arról, hogy az egyik galériában egy ember ezt meghallotta. Ugye ő nem tudott róla, hogy mi készül itt, ő ezt Isten hangjának vélte, és annyira megérintette a lelkét, hogy otthagyta a szerszámait, hazament, és bűnbánatra jutott és megtért. És azért mondtam ezt a történetet egyrészt, mert hogy ugye itt is elhangzik az Isten báránya kifejezés, másrészt, hogy olyan csodálatos Isten kegyelme, hogy akár egy mondaton keresztül tud megtérést adni az embereknek, akár egy mondatunkon keresztül tud működni úgy az emberek szívében, hogy megtérésre jussanak. Ahogy a páska bárány vére mentette meg a pusztítótól Izrael népét, ugye, hogyha két ajtófélfát, illetve a szemöldökfát meghintették a vérével, úgy Jézus Krisztus vére, ha megvan vele hintve a szívünknek a ajtófélfája és szemöldökfája, nekünk is védelmet biztosít az örök halállal szemben. Olyan csodálatos volt számomra most, hogy elmostam ezt az igerészt, vettem észre, hogy Isten szeretete annyira megmutatkozik ebben a részben is, hogy azt írja az ige, hogy amikor jön a pusztító, Isten saját maga áll oda az ajtókra, ahol látja a bárány vérét, és nem engedi be a pusztítót. Megtehetné Isten, aki a világ mindenséget szavaival teremtette, hogy parancsol. De nem, ő a saját testével áll oda, és nem engedi be a pusztítót. Jézus Krisztusnak sem volt drága a saját teste, az ő élete, hogy odaadja azt érettünk a kereszten. A páskabárány vére, ami ugye megmentette őket a haláltól, a teste pedig, ugye mivel el kellett fogyasztani a páskabárány húsát, igazából erőt adott nekik a szabadulás útjára. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán, ugye a Pészak vagy Páska estén, ugye a zsidóknál Széder vacsorán, azt mondta a kovásztalan kenyérre, tudjuk, hogy ez az én testem, mely érettetek megtöretett a bűnök bocsánatára, a borra, hogy ez az én vérem, mely érettetek kiontatott a bűnök bocsánatára. Nézzük meg, mi volt a feltétele a zsidó menekülésének. Hogy egyék meg a páskabárányt, semmit ne hagyjanak belőle, és a vérével hintsik meg az ajtófélfákat és a szemöldökfákat. Bár az előző 9 csapás mind elkerülte őket csupán azért, mert ő a kiválasztott nép, de eznél a csapásnál Isten feltételhez köti a szabadulást, a megmenekülést. És olyan jó, hogy ugye a zsidók maradéktalanul megtették azt, amit Isten kért tőlük. Jó, mondhatjuk, hogy nem egy túl bonyolult dolgot kért, de mindenképpen szükséges volt jelen esetben a hitbeli engedelmességük. Jézus Krisztus húsvéti áldozata csak azért, mert meghalt értünk a kereszten, nem fog senkit megmenteni az örök haláltól és a pokoltól. Ahhoz, hogy megmeneküljünk, ott kell lenni a oltalmat biztosító vérének az életünkön. Jézus Krisztusnak az áldozatát el kell fogadnunk. Ahogy ugye Egyiptomban sem menekült meg senki, akinek az ajtófélfán nem volt rajta a bárány vére. Jézus Krisztus miután megérkezik Jeruzsálembe, ugye virágvasárnap, olvashatjuk az igében, hogy elkezdik a farizeusok tesztelni, vizsgálgatni, kérdéseket tesznek fel. Ez teljesen olyan, mint amikor a páska bárányt a papok vizsgálták, ugye, mert tökéletesnek kellett lennie a páska báránynak. Jézus Krisztus tökéletes volt, bűntelen, hibát nem találtak benne, ezért tudták csak igazságtalanul koholt vádak alapján elítélni. Ugye majd Pilátus elé viszik, és végeredményben rá veszik Pilátust, hogy érvényesítse ugye az ő döntésüket, hogy keresztre feszítse az Úr Jézust. Ott áll a nép, aki nem olyan rég még virágvasárnap köszöntötte az Urat, hogy Hozsanna Dávid fiának, aki az Úr nevében jön, most pedig azt kiabálják, hogy feszítsd meg. Gyerekkoromban nagymamámnál aludtam néha, és éjszaka a hátsó szobába behozta a szobába a öreg rádióját, és mindig beállított egy adót, és azt hallgattam. Bármi volt benne, azt hallgattam elalvás előtt, és arra elaludtam. Olyan élesen él bennem egy műsor, amely igazából nagyon a részletekre már nem emlékszem, de a lényege az volt, hogy egy vallásos férfi visszautazott az időben, mert látni akarta Jézust. Így visszautazott, és az a rész, az a momentum ragadt meg bennem mai napig, hogy nézi a tömeget, fel van háborodva ugye a tömegen, akik kiabálják, ugye dühösen az Úr Jézusra, hogy feszíts meg, ugye az Úr Jézus Pilátus mellett áll, és ugye ő megdöbben ezen. És elmondja, hogy nézi a tömeget, egyszer meglátja saját magát. Egyszer meglátja saját magát a tömegben, ahogy ő is dühös arccal, az öklét rázva ordibálja a tömeggel, hogy feszítsd meg. És elcsodálkozik, de hát ő szereti az Úr Jézust. És elgondolkoztam azon, hogy hamar elítélem az izraelieket azért, amit tettek. Hogy micsoda balgaság ez, hogy hagyják rábeszélni magukat a farizeusok által, hogy feszítsék meg a messiásukat, a megváltójukat. És rá kellett döbbennem, hogy én sem voltam különb, sem ennél a népnél, sem a farizeusoktól. Én is vallásos emberként tudtam, hogy Jézus Krisztus él, létezik. Még gyakoroltam a vallásomat néha, még imádkoztam is néha. De ahogy a farizeusok sem akarták azt, hogy Jézus Krisztus megmondja nekik a tutit, hogy Jézus Krisztus megmondja, hogy mi hogyan kéne cselekedniük, mi az az igazság, és nem az az igazság, amit ők gondolnak, hanem ő maga az igazság, én sem akartam azt, hogy Jézus beleszóljon az én életembe. Majd én tudom, hogy éljem az én életemet, nem kell, hogy beleszóljon abba senki. Hát ki tudná jobban, hogyha nem én. És ugye, aki nincs Jézussal, az Jézus ellen van. Nincs arany középút. És bizony ezek által, ezek a cselekedetek által, ezek a gondolatok által, ezen a tagadás által én is ott voltam a tömegben, aki kiabálta Jézusra, hogy feszítsd meg. Mondanom sem kell, hogy az akkori életem hogyan hanyatlott, úgyhogy ez a majd én tudom, hogy éljem az életem nem igazán jött be. Majd akkor lett pozitív változás az életemben, amikor már nem csak vallásom volt, hanem Jézus Krisztusom. Kétségtelenül emberfeletti szenvedést kellett elviselni Jézusnak, mind fizikálisan, mind lelkileg. Verések, ököllel, botokkal, arculköpések. Ugye ott volt az a 40 bőr és inak és izmokat szaggató ostorcsapás. A sűrű, érző idegű fejre belenyomták a tövis koronát. Hogyha egy kicsit beütöm a fejemet, hogy tud fájni, Jézus fejébe belenyomták a nagy ledici a töviseket. Ott volt az állítólag 30-50 kg-os kereszt, ami a keresztgerendát cipelték, az elítéltek, rá volt kötve a kezük, és bizony, hogyha elestek, nem tudtak kézzel tompítani, akkor az a 30-50 kiló az rájuk zúdult, és komoly fejsérüléseket tudtak szerezni. Nem a rómaiak találták ki a keresztre feszítést, de ők fejlesztették úgymond tökére, hogy az elítélt a lehető legtöbbet szenvedje a kereszthalál alatt. Ugye Jézus Krisztus ráadásul szegekkel verték ugye a keresztre, ugye amíg megfulladt az ember, addig folyamatosan csak fájdalmakat érzett, ugye felnyomta magát, hogy ne fulladjon meg, majd ugye leengedte magát a kereszten, és ezáltal ugye folyamatos fájdalmak érték, és ugye az életösztön az működött az emberekben, és ezt mind addig csinálták, amíg erejük volt. Tehát iszonyatos szenvedéseken kellett átmenni, testi szenvedéseken kellett átmenni az Úr Jézusnak. Egy pár sor a Bibliából, ami Jézus Krisztus szenvedéséről ad egy kijelentést. Ézsaiás 50. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg, hagytam, hogy verjék a hátamat és tépjék a szakállamat. Arcomat nem takartam el a gyalázkodás és köpködés elől. Ézsaiás 52. Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt, nem volt már emberi a külseje. Kinézete nem volt emberhez hasonló. Elképzelhetjük, miután ilyen verést, ilyen ostorozást szenvedett el az Úr, vagy akár hogy a kereszten, amikor meglátják, hogy akkor hogy nézhetett ki, hogyha ezt írja róla a Biblia. Ézsaiás 53. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltunk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévelyek tűnt, mint a juhok, mindenki a maga útját járta. De az Úr ő sújtotta mindnyájunk bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népe vétke miatt éri a büntetés. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halál után, bár nem követett el gonoszságot, és nem beszélt álnokul. 22. Zsoltár. Én Istenem, miért hagytál el engem? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. 8. verstől. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat bigyeztik, fejüket csóválják. Az Úr bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Föltátották rám szájukat, mint a marcangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim, szívem, mint a viasz megolvad bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az innyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átjukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, Uram, ne légy távol erőségem, siess segítségemre. Ennyi szenvedés, fizikai szenvedés ellenére mégis Jézus Krisztus, úgy gondolom, hogy mégis Jézus Krisztusnak nagyobb volt minden bizonnyal a lelki gyötrődése. Ezt Ézsaiás 53-ban is megtaláljuk. Az Úr akarata célhoz jut vele, lelki gyötrelmeitől megszabadulva elégedetten szemléli majd őket. Emlékszünk a jelenetre az olajfák hegyén, amikor az Úr Jézus, amikor imádkozott, akkor vért verejtékezett. Azt, hogy valaki vért izzadjon, vért verejtékezzen, rendkívüli nagy szikai, fizikai megterhelésnek, rendkívüli stressz helyzetnek, rendkívüli traumának kell, hogy érje. Ahogyan az is rendkívüli számomra, hogy a világmindenség ura, a mindentudó, mindenható Isten, ugye azt írja a Biblia, hogy rettegett és gyötrődött. Elgondolkodtam azon, hogy mitől retteghet az Úr? Tehát az Úr nem fél semmitől, tehát a megnyilatkozásai által is láthattuk, hogy igazából ő senkitől semmitől nem félt. Aztán belegondoltam, hogy mitől fél igazán az ember. Sok mindentől félünk lényegében, de két dolog van, amitől véleményem szerint mindenki fél. Az egyik az ismeretlen, a másik az, amit már ismer, de tudja, hogy rossz. Megpróbálom egy kicsit megmagyarázni, hogyha a szüleim házában éltem, és velük voltam egész életemben, és ők gondoskodtak rólam, és eljön az idő, amikor elkezd szakadnom tőlük, és egy egyedül, ráadásul egy olyan országba kell költözni, ami számomra is ismertem, akkor az bennem aggódás szül, ugye aggódás lesz rajtam úrá, és félelem, ugye az bizonytalanságtól. Jézus Krisztusnak, a Szent Háromság örökös tagjának, aki mindig volt és mindig lesz, aki egy az atyával, most el kell szakadnia tőle. Még soha nem történt meg ez vele, de mivel átokká lett értünk, átkozott lett a bűneink miatt, most ez már rá. Galata 3.13-ban így van megírva. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk, mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ. Márk 15.34. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Jézusnak át kellett élnie az Istentől való teljes elszakadást. Isten haragjának teljes terhét. Elgondolkodtató, hogyha Jézus Krisztus aki Isten. Ennyire gyötrődik, ennyire fél az Istentől való elszakadástól, akkor nekünk embereknek ideje aggódnunk, mert aki ugye az nem fogadja be az Úr Jézus, aki az Úr Jézus drága megváltó vére nincs ugye a szívének a ajtófélfáin, akkor ez vár rá pontosan. Istentől való elszakadás örökre. De olyan jó, hogy Jézus Krisztust nem tarthatta fogva a halál, mert tökéletes volt, és ő maga sohasem vétkezett, így Jézus Krisztus feltámadt. Kolossi 2.14 ezt mondja. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Jézus túllátott a szenvedésein, az irántunk érzett szeretete miatt. Emberfeletti kínokat állt, de hiszem, hogy örömmel vállalta értünk. Az izraeleknek azt parancsolta az Úr, hogy a páskabárány elfogyasztása után, ugye már készülődjenek az elfogyasztásakor, és az elfogyasztása után, amikor ugye a fáraó elengedi őket, akkor készüljenek, és menjenek ki Egyiptomból. Mert szabadok. És nekünk is ugyanezt kell tennünk. Akik Krisztusban megszabadultunk, akik elfogadtuk a megváltást, nekünk is indulni kell. Ott kell hagynunk a bűnös természetünket, fel kell öltöznünk az új embert, és aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Mit ér egy olyan nyitott börtönajtó, mit ér a lefegyverzett őrség, mit ér a szabadító levél, hogyha ott maradunk a cellánkban. Ahogy említettem, Jézus Krisztus nem maradott a sírban, győzött a halál felett, így harmadnapon feltámadt. Van egy olyan hagyományom, hogy minden nagypénteken megnézem a Passió című filmet. Nem volt ez másképp most sem. Ugye hát tudjuk azt, hogy próbálták minél jobban megragadni valósághűen az eseményeket ugye a rendező. És nem éppen gyerekeknek való látvány. De az utolsó pár percre mégis valahogy bejött a 3 éves kislányom. Hát nem akartam kizavarni, már ott arra a részre már mondtam, hogy vagyis hogy hagytam, hogy maradjon. És olyan érdekes volt megfigyelnem, hogy ugye már ott a halott Úr Jézus látta, és az aggodalom ült az arcára, és kérdezgette tőlem, ugye él az Úr Jézus, ugye nem halt meg az Úr Jézus. Természetesen ismeri, mondtuk már neki a feltámadás és a húsvét ünnepét. És mondtam neki, hogy tudod, ez a film bemutatja az Úr Jézusnak a szenvedését, de ő természetesen él, ő feltámad meg minden. És láttam, hogy szorong attól függetlenül, amit mondtam neki, és egészen addig, míg a film utolsó jeleneténél meglátta az Úr Jézust, ahogy feltámadt. Akkor öröm volt az arcán, megnyugodott, és konstatálta, hogy az Úr Jézus feltámadt. Hát kívánom én is, hogy lássuk meg mi is a feltámadt Úr Jézust, mert ő él. Hívjuk meg ezen az ünnepi vacsorán magunkhoz, az asztalhoz. Azt mondja az ige, hogy íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Nincs nagyon megtiszteltetés annál, hogy a világmindenség teremtője, a világmindenség ura velünk vacsorázik.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök én is ma mindenkit, és meg kell, hogy valljam, hadd kezdjem rögtön egy bizonysággal, hogy nagyon sokszor a szolgálati felkészülés során, nagyon sokszor roskasztó teherként élem meg azt a felelősséget, hogy ide ki kell állni a szószékhez, és nagyon sokszor Jónásnak az élete jut az eszembe, hogy Isten nem az ő alkalmasságát, vagy az ő ügyességét, hanem az ő engedelmességét kereste minden egyes alkalommal. És kívánom én is azt, hogy Isten sokszorozza meg azt a kevés kenyeret és halat, amit én ide vázlatszerűen felírtam, és hogy továbbra is éljük meg, és tudjunk meríteni Krisztus feltámadásának az erejéből. Az alapige, amivel én készültem, az a János evangéliumának a 20. részének az első bekezdése, az üres sír. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, tudjuk, hogy ez János, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott és hitt. Még nem értették ugyan az írást, hogy fel kell támadni a halottak közül, a tanítványok ezután hazamentek. Egy 2000 éves történetet olvastam én is fel most a Bibliából, és valószínűleg már nagyon sokszor elhangzott ez az igei rész, és nagyon sokszor magyarázták már pont húsvétkor. Amit én szeretnék majd az alapigére támaszkodva elmondani, hogy hogyan jutunk el a mai korban, a mai kor embere, az esetlegesen semmit mondó üresír látványától odáig, hogy személyes, feltámadott Krisztust lássunk meg a húsvétkor. És mielőtt ebbe belevágnánk, én is szeretnék egy pár gondolatot összegezni így a húsvét kapcsán. Én úgy gondolom, hogy a magyar társadalomban mindenképpen a húsvét, a karácsonnyal együtt a leginkább megértett keresztény ünnep, kevésbé például, mint majd az eljövendő pünkösd. És ha mégis belegondolok abba, hogy egy pár szóban úgy kellene elmondanom a húsvétnak a lényegét, hogy annak az igazi súlyát éreztessem, akkor valóban át kellene gondolnom én is a gondolataimat, mert nagyon sokszor nem jön ez nekem csak úgy automatikusan. És hallottam egy olyan nagyon jó példát, hogy maga a keresztény hit olyan, mint egy két pillérrel alátámasztott híd, melynek az egyik pillére az, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, a másik pillére pedig az, hogy Jézus feltámadt a mi megigazulásunkért. És akármelyik pillért én kiveszem a hídból, az a híd nem vezet sehová. Akármelyik pillért én kiveszem a keresztény hitből, vagy csak elfogadom, de nem hiszem el, az a keresztény hit nem ér semmit. Az a keresztény hit nem visz sehová. A fél igazság, a fél evangélium, az nem evangélium. A fél igazság, az nem igazság. És maga az a ténye, hogy a feltámadásban való bizonytalanság, az már Jézus halálát és feltámadást követően már 20 éven belül megjelent. És az 1 Korintus 15 első pár versében Pál apostol ezt helyre is teszi, és így reagálja le ezt a rossz irányzatot, akik ugyebár azt hitték, vallották, hogy ha bár élnek még a szemtanúk, de mégse támad fel az Úr. Ezt olvassuk, Pál így teszi helyre ezt a szituációt, ezt, ahogy Ápi is szeret az egyszerű fordításból felolvasni, ezt én is szeretném, mert nagyon beszédes maga ez a rész. Emlékeztetlek benneteket, testvéreim, arra az örömhírre, amelyet tőlem hallottatok, és amelyet ti is elfogadtatok. Ez a hitetek alapja, és ezen keresztül fogtok megmenekülni. De csak ha hűségesek maradtok ahhoz az üzenethez, amit én mondtam nektek, ha nem, akkor hiába lettetek hívőké. Elsősorban azt az üzenetet adtam át nektek, amit én is kaptam. Elmondtam nektek a legfontosabbakat, hogy Krisztus a mi bűneink miatt halt meg, pontosan úgy, ahogyan megvan írva, ezután eltemették, de harmadik napon feltámadt pontosan az írások szerint. És nagyon érdekes, hogy Pál ezt nem a nem hívő embereknek mondja, hanem a hívő embereknek, akik Krisztus követői. És azt mondja itt Pál, hogy ha te nem hiszel a teljes szíveddel, a teljes evangéliumban, akkor az a hit, amelyet te jelenleg követsz, az hiába valóság, az nem ér semmit. Hadd mondjam el, hogy mit ér az a hit, amiben nincs benne a feltámadás, Mit ér az a hit, amiben nincs benne a feltámadásnak az ereje? Ami nem tud téged megtisztítani, ami nem tudja elvenni a te bűneidnek a bocsánatát, ami nem tud szakadást hozni létre a te múltad, a te bűnödből. Mit ér az a hit, ami nem visz be téged az Isten országába? Mit ér az a híd, ami csak félig viszel téged a célig, de utána már nem tud téged bevinni oda, hova eredetileg terveztél? Egy másik gondolat, ami nagyon megfogta az én szívemet, az pedig az volt, hogy Jézus feltámadásában való megerősödött hit nélkül az egész keresztény élet, amit megértettél a Bibliából, az egy soha, de soha be nem teljesedő ígéret. Tehát, ha nem értetted meg az új szövetségben Krisztus feltámadását, és nem lesz személyessé a feltámadásnak az erőforrása, minden, ami a Bibliában van, ígéret, azt nem tudod érvényesíteni az életedre. Olyan ez, mint egy kiállított csekk például, aminek van mögötte fedezet, mint például egy 10 000 forintos mögött, ugyebár a Magyar Nemzeti Banknak ott van a fedezete. Tehát egy olyan csekk, ami mögött van fedezet, és ami tételezzük fel, hogy minden tartozásodat ki tudná egyenlíteni. De az a csekket nem írta alá senki. Az a csekk nincs aláírva. Azt a csekket nem érvényesítette senki, ezért te ezt nem tudod beváltani a te saját életedre vonatkoztatóan. Ezért hagyd mondjam el, hogy a húsvéti üzenet mindig aktuális üzenet. És visszatérve a János evangéliumában felolvasott erre a 2000 éves történetre. Nagyon sokszor én úgy olvastam ezt a történetet, és nem is tudom számszerűen hányszor olvastam el, hogy az ember már jól ismeri a történetet, és nagyon sokszor ilyen ugrásszerűen olvassa. Nem tudom, már találkoztatok ezzel. Nagyon sokszor már, ha az első három karaktert ismeri az agy, már szinte össze is rakja azt a szót, mondatot, és egyszerűen nem jön át az üzenet. És nagyon sokszor így voltam én is ezzel a történettel. És megnéztem, feltűnt az, hogy itt a három személy, a három karakternek, a Mária, Péternek és a Jánosnak a magyar fordítás ugyanazt a látta kifejezést használja. És megnéztem, hogy az görög eredeti nyelvben mit jelent maga ez a látta kifejezés. És nagyon érdekes, mert itt, ha bár négyszer használja a láttát, de ugyebár János kétszer látta, ő előre futott, nem ment be, csak benézett, utána Péter bement, széjjel nézett, vizsgált, majd ugyebár utána János is bement, és azt írja az ige, hogy látt és hit vala. És nagyon jó párhuzamot lehet hozni a mai kor emberének a húsvéthoz való a viszonyulásához. Magyarul azt is mondhatnám, hogy mind a három ugyanazt nézi, de másképp látja a sírt, az üres sírt. Nézzük Máriát. Máriának a görög eredetie, a magyar nyelvi magyarázat azt mondja, hogy ő fölfigyel valamire, óvakodik valamitől, esetleg értem. Itt a János evangélista egy olyan szót használ, ami olyas formát jelent, hogy valaki néz valamit, de tulajdonképpen nem lát semmit. Csak azt látja, amit egy külsőleg egy ilyen odapillantásszerűen lehet látni. Az, hogy igazából mi történik valójában, látja, hogy a kő el van gördítve is, hogy a sír üres, de hogy igazából ez mit jelent, mit akar, mi van mögötte, arra már nem gondol az ember. És el se jut odáig, hogy Jézus feltámadt. És hányszor vannak így az emberek a mai nap, hogy tudják, hogy ma húsvét van. De igazából nem látnak többet, csak annyit, hogy esetleg most ez egy 4 napos ünnep, esetleg csak annyit látnak, hogy na végre a kerti munkákat meg tudom csinálni, a tavaszi elmaradt munkákat, vagy a takarítást, meg tudom esetleg látogatni a családot, meg tudom esetleg azt a tervezett utazásokat, amiben egy kicsit rekreálódok, végezni, vagy esetleg azok a kedves népi szokások takarják el a húsvétnak az igazi titkát. Péter a görög eredeti nyelvi jelentés, a látta kifejezés mögött az áll, hogy megszemlél, néz, lát, megfigyel, megvizsgál, esetleg bámészkodik. Péter már többet lát. Azt olvasjuk az igében, hogy ő bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve van egy másik helyen. És hadd mondjam el, hogy itt Péter egyfajta teoretikus látása van. Egy kereső lélekkutató látása, kritikai vizsgálódás. Amikor valaki utána néz a dolgoknak, mérlegeli, szemléli, amit lát, elgondolkodik rajta, próbálja megfejteni a húsvétnak a titkát, logikai úton akarja megérteni Jézusnak a feltámadását. Hányszor van így ma az mai társadalomban élő ember, hogy elmegy húsvéti Isten tiszteletre? Meghallgatja, mert hát húsvét van. Köszöntjük egymást, hogy feltámadt az Úr, valóban feltámadt, de igazság szerint vizsgálja az eseményt, de arra is meg is érti, úgy megy haza, hogy megérti a feltámadás körüli eseményeket, a történetet megértette, de mégsem jut el a húsvéti titokig. Mégsem lesz számára az üres sír látványa egy hittel teljes húsvéti evangélium. És ott van János. János bemegy a sírba, és ugyebár azt olvassuk, hogy lát és hit vala. Itt a látás kifejezésre egy olyasmi szót használ, hogy túllát a pusztán, a szemmel láthatókon, a külsőségek mögé lát, meglátja, megragadja a lényeget. Sokszor van így velünk is, én úgy gondolom, hogy látunk egy eseményt, és maga nem az esemény az, ami megfog minket, hanem ami mögötte van az esemény mögött. Sokszor van az, hogy a gyerekek esetleg otthon vitatkoznak, és nem maga az esemény cselekvés, hogy mondjuk egyik ellökte a másikat, az, amin az ember elkezd gondolkodni, hanem hogy ki milyen motivációval volt, mi volt mögötte, az esemény mögött. És János itt nem töpreng, nem akarja megfejteni a titkot. Ő magát a titkot látja meg. És az üres sírnak a látványa János tekintetében egy igazi húsvéti hitet ébresztett az ő szívében. És elgondolkodtam azon, hogy hogyan lehet a mai korban eljutni legalább egy jánosi megtapasztalásig. Hogyan tudunk esetleg a semmitmondó üres sír látványától egy Mária vagy egy Péter szemszögéből eljutni odáig, hogy egy személyes megváltunk legyen húsvétkor is. És ha nagyon őszinte vagyok, Máriának és Péternek a látása, hogy ők az üres sírt látták meg, az teljesen logikus volt. A mai kor embere nagyon sokszor találkozik az ő élete során az elmúlással. Azzal, hogy az ő életében valakitől a földi síkot tekintve végleg el kell búcsúzni. És ez sokkal könnyebben meg tudja érteni az ember a Jézusi feltámadást megelőző halálesetet, mint magát a feltámadást. Ha belegondolok abba is, hogy a mai korban azért egy feltámadás csodaszintű dolgot, ha bár az igében gyakran olvasunk is, több példa is van rá, a mai kor ember azért keveset lát, és ez egy kicsit érthetővé teszi azt, hogy a mai kor embere egy kicsit nehezebben tudja a feltámadást megérteni. De arra is rájöttem, hogy a feltámadásnak a csodáját nem lehet megérteni. Feltámadáskor nem földi erők léptek fel. A feltámadáskor, amikor Lázár feltámadott, a mennynek, az erőinek a megnyilvánulása lépett akkor föl, és ezt nem lehet emberi értelemmel megérteni. Jézus, mikor találkozik Mártával, és Márta egy krízisben van, mert meghalt az ő testvére, akkor Jézus egy kulcs kijelentést mond, egy kulcs kijelentésben definiálja önmagát. Azt mondja János 11.25-ben, hogy Márta, én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. És Jézus nem azt mondja Mártának, hogy Márta, érted-e a feltámadást? Láttad-e már, milyen a feltámadást? Tapasztaltad-e már a környezetedben? El tudod-e képzelni, vizionálni, hogy fog ez kinézni? Hanem nem, Márta, hiszed-e a feltámadást? Hiszed-e? És hagyd tisztázzam azt, hogy a hit és a fizikai látás, ha bár két különböző dolog, de nem alárendeltetje egyik a másiknak. Nem feljebb való a látás, mint a hit. Nem alább valóbb a hit, mint a látás. Hadd mondjak el egy kicsit elvonatkoztatott példát, ilyen az anyai szeretet. Nem lehet látni az anyai szeretetet. Hiába látja valaki az édesanyját fizikálisan, ha nem tapasztalta meg azt, hogy az ő édesanyja szereti, gondoskodik róla, nem fog benne kialakulni az, hogy ő az én édesanyukám. Kicsit hadd menjek tovább egy személyes megtapasztalásba. Az én édesanyám már 8 éve elköltözött, és nagyon furcsa azt kimondani, hogy ő hogy már szinte kopik az a fizikai emlékkép róla, ami bennem van, 8 év elteltével. De hadd mondjam el, hogy az a szeretet, amivel felém is az én testvérem felé volt, máj napig sokkal élesebben él bennem. Zoli említette Pilátust, és ugyebár a történetet is. Nézzétek, Pilátus látta Jézust. Azok a római katonák, akik fölfeszítették Jézust, látták, sőt érintették, mégse jutottak hitre. Ott van Pál, soha nem látta Jézust, mégis hitre jutott, és azt mondja a Filippi 3.12-ben, hogy engem is megragadott a Krisztus. A Krisztus Jézus. Micsoda erő van ebben, micsoda képies beszéd ez, hogy megragad valaki, akit te nem látsz? Hogy lehet ez? És a János evangéliumában ezt látjuk, hogy nem a sír üres látványa, nem a sírnak a híradása, amit mondtak az apostolok, hogy láttuk, nem Jézusnak a fizikális szemmel való meglátása az, ami élő hitet gyújtott a tanítványok, vagy Máriának a szívébe. Fel se ismerték Jézust elsőnek, de amikor Jézus megszólította őket, személyesen megszólít téged, vagy olyat tett, mint a tanítványoknál, hogy személyes megtapasztalássá vált, akkor mindenki számára bizonyító erővé vált az, hogy a Jézus feltámadt. És hadd mondjam el azt is, az én saját életemre vonatkozóan, hogy nem a Bibliában olvasott elsősorban, nem a Bibliában olvasott történetek az, amin az én hitem alapszik, hanem az, hogy ő a drága szavával már egyszer-egyszer, vagy többször az én életemben már belenyúlt, megszólított, az igén keresztül személyes megtapasztalásom lett, és ezáltal élővé is hatalmassá vált az én életemben. És hadd mondjak el 2 örömhírt. Az egyik Jézus mondta az utolsó mondatai, amikor a Máté 18-20 lényegében elköszön a tanítványoktól. Szintén az egyszerű fordítást olvasnám. Jézus közel ment hozzájuk, és ezt mondta. Atyám, minden hatalmat nekem adott a mennyen és a földön. Úgyhogy menjetek el, és tegyetek tanítványán minden népet. Merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevében. Arra tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És ne feledjétek, én minden nap veletek leszek, amíg a világ el nem múlik. A hívő ember életét végig kíséri az élő Isten. Az élő Isten ott akar lenni a te összes örömödben, a te összes bánatodban, az összes nehézségekben, az összes terheidben. Azt ígérte itt Isten, hogy veled lesz, amíg a föld el nem múlik. A másik pedig az, hogy azzal, hogy Jézus feltámadt, és átlépte nem csak a halál és az élet, hanem az, vagyis nem csak az élet és a halál, hanem a halálnak és az életnek a határvonalát. Azzal bizonyosságot nyert az, hogy a hívő ember életében nem a halálé az utolsó szó joga, az Istené az utolsó szó joga. És hadd mondjam el azt, hogy a halál valamilyen szintben, valamilyen tekintetben mindenki életébe ki fog egyenlíteni mindent. Nézzétek, meghalt a gazdag is és a koldus Lázár is. Igaz? Jobb is azt mondja, hogy mezítelenül jöttem a világra, és mezítelenül fogok elmenni. A halál egy bizonyos értelemben ki fogja egyenlíteni mindazt a társadalmi óriási különbséget, ami ember és ember közt van. De azt, hogy mi lesz a halál után, azt a szerető Isten fogja eldönteni. Az Istené az utolsó szó joga a hívő ember életében. És a Lázár és a koldus, vagy a koldus Lázár és a gazdag ember példájának talán most egy legaktuálisabb üzenete az, hogy amikor az ember átlépi a halálnak és az életnek és a halálnak a határvonalát, ott már az embernek nincsen döntési joga. Ott már nem lesz beleszólási jog. Ott már nem lehet visszafordítani semmit. A mai korban én azt látom, hogy a legnehezebb az, hogy most döntsünk. Az ember már eljut odáig, hogy felismeri, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség. Felismeri, de a legnagyobb altatás az a világban, ami most van, hogy majd később. Nem most, majd később. Összegezve fontosnak látom azt, és szükségesnek, hogy megértsük a feltámadás körüli eseményeket, történéseket, de a feltámadásban hinni kell, mert a hit az pedig közvetlen látása a lényeg megragadáshoz. És ahhoz, hogy személyes hitre jusson az ember, ahhoz pedig Jézus személyes megszólítása szükséges az ember életében. És hadd fejezzem be azzal a megvallással, hogy én hiszem azt, hogy a feltámadás egyszer és mindenkorra meg tudja változtatni a te életedet. Meg tudja változtatni a te földi életedet. És egyszer és mindenkorra a feltámadás meg tudja változtatni a te örök életedet. Amen.